Zöldkaszt, a Very Important Planet podcastje.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Ardai Attila vagyok, a Zöldkaszt témája pedig ezúttal egy kevéssé ismert, de annál különlegesebb megújuló energiaforrás, a biogáz. Vendégünk Soha Tamás geográfus, az ELTE TTK doktorandusza, akinek kutatási témája a fenntartható energiagazdálkodás. Szervusz, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Az alapoknál kell kezdenünk. Novemberben tartottál egy előadást a biogázokról, és azt annál is kiemelted, hogy kevesen tudják, hogy pontosan mi az a biogáz. Mi az a biogáz?
Igen, ez a Zöldgöm Fesztiválon volt, akkor debütáltam ezzel a témával, és először próbáltam úgy előadni a nagy közönségnek, hogy az is értse, aki még csak legelőször találkozik ezzel a témával, és rá kell tennem, hogy nem is olyan egyszerű ezt ilyen köntösbe bújtatva elmondani, de azért tettem rá kísérletet, és a visszajelzések alapján ez jól sikerült. A biogáz az azon kívül, hogy egy megújuló energiaforrás, szerintem maga egy csoda. Ezt az alatt, az idő alatt sikerült megállapítanom, amióta elkezdtem egy kicsit szorosabban foglalkozni a témával. Magával a technológiával és a kapcsolódó területekkel, azzal, hogy ez a technológia és ez a folyamat, ez hol helyezkedik el az energiagazdálkodásban, a hulladékgazdálkodásban, egyáltalán itt a körforgásos gazdálkodásnak a koncepciójába hogyan tud ez bekapcsolódni, és ez alapján gondolom azt, hogy ez egy megújuló energiaforrás, ez csak egy nagy, de azért csak egy szelete ennek az egész történetnek, ami a biogáz képzi. Úgy gondolom, hogy először egy hulladékgazdálkodási szempontból kell megközelíteni, hiszen gyakorlatilag itt arról van szó, hogy hulladékokat, jó esetben hulladékokat, amelyek minden esetben szerves anyagok, azokat használjuk fel arra, hogy ezekben a nagy tartályokban optimális körülmények között a mikrobiális tevékenységek lebontsák ezeket a szerves anyagokat, és ebből gázokat képezzenek, mely gázokat kivezetve ezekből a reaktortartályokból aztán felhasználhatunk energiahordozóként, például gázmotorokban lehet őket elégetni, de akár át is lehet őket alakítani mássá. És amikor azt mondom, hogy ezek jó esetben hulladékok, akkor arra gondolok, hogy itt, mint ahogy Európában vagy a világon is a legelterjedtebb gyakorlat szerint, elsősorban mezőgazdasági melléktermékeket, hulladékokat hasznosítanak, leginkább állati trágyát, növényi melléktermékeket, amelyek az aratásból származnak, de vannak olyan, hát mondhatjuk, hogy ellentmondásos gyakorlatok is, mely szerint nem kifejezetten hulladékokat, hanem dedikált energianövényeket használnak erre a célra, például olyan silókukoricát, amit azért termesztenek, mert nagyon kedvező a gázkihozatal szempontjából, kedvezők a tulajdonságai. Ez azonban, én úgy gondolom, hogy fenntarthatósági kérdéseket vet föl abból a szempontból, hogy egyfelől nem hulladékok hasznosulnak, és így az egész rendszernek a hatékonysága csorbul, illetve akár az értékes területeket rabolja el az élelmiszertermelés elől.
Mit lehet tudni a biogáz múltjáról? Mióta ismerjük, mint energiaforrást a biogázt? Honnan kell kezdeni a történetét?
Mint energiaforrás nehezen tudnám ezt meghatározni. Az biztos, hogy az emberiség tudatában már nagyon régóta ismeretes ez a folyamat, amit a biogáz képződésnek mondhatunk, még hogyha itt nem is a technológia oldalról közelítjük meg, hiszen sok száz évvel ezelőtt még erről nem beszélhettünk, de elsősorban biztosan a mocsárgáz képében ismertük meg ezt az energiaforrást, akkor még szabályzatlan formában. De az első valódi biogáz hasznosító létesítmények, hát azok már mondhatjuk, hogy már a 19. században is megjelentek, kezdetleges formájukban, de leginkább itt a 20. században kristályosodott ki annyira a technológia, hogy azt már biogáz létesítményeknek, üzemeknek nevezhessük.
Mit lehet tudni az alapanyagokról? Említetted, hogy hulladékok, illetve mezőgazdaságból származó különböző anyagok, trágyák, minden, ami trágya például, az alkalmas biogázra?
Gyakorlatilag igen. Tehát ez egy mindent bele technológia, bármit bele lehet csúnya szóval dobálni, ami bomlásra képes, ami szerves anyag. Persze ez nem ennyire egyszerű, mert vannak preferált és kevésbé preferált alapanyagok, de ebbe belemehet a települési szilárd hulladék szerves része, konyhai maradékok, vagy akár a települési folyékony hulladék, például a szennyvízből előállított szennyvíz iszap, az is kirothasztható. A mezőgazdasági melléktermékek, mint az állati trágya, aminek elsősorban az intenzív nagyüzemi állattartás kedvez, hiszen ott lehet hatékonyan összegyűjteni ezeket az állati trágyákat. Növényi részek, az élelmiszeriparnak a melléktermékei, vágóhídi melléktermékek, és gyakorlatilag tényleg minden, ami szerves anyagokat tartalmaz.
Hogyan lesz egy biogáz üzemben ezekből a termékekből gyakorlatilag felhasználható gáz? Mennyi idő az, milyen befektetést igényel, míg oda eljutunk, hogy ezt tudjuk használni?
Nagyon összetett kérdés ez, mert ez a folyamat egy technológiai lánc. Nehéz azt definiálni, hogy honnan is kell elkezdeni magát a biogáz előállításnak a folyamatát. Valószínűleg én ott kezdeném, ahogy az első búza szárba szökik, és aztán majd az aratás során ennek a szalmáját fölhasználják, és aztán onnan a földekről beszállítják egy remélhetőleg nem túl hosszú logisztikai lánc segítségével valahol a környéken lévő biogázüzembe, ahol aztán ezt beadagolják egy aprító adagoló berendezésben, hiszen ezeket az anyagokat föl kell aprítani, hogy minél nagyobb legyen a fajlagos felülete, hogy ezek a mikrobiális tevékenységek minél nagyobb felületen tudják megkezdeni az anyagot, és hatékonyabb legyen. Aztán beadagolják ezekbe a nagy reaktortartályokba, amivel már esetleg találkozhatott az érdeklődő a mesdjén ilyen nagy zöld ufik képében, ezek a biogázüzemek, és ezeket folyamatosan adagolják, ezekkel a melléktermékekkel, hulladékokkal, szerves anyagokkal, és gyakorlatilag hát egy jó hónap alatt képződik a biogáz, és rothat ki teljesen az az anyag, ami még az első napon bekerült, de hát, mint mondtam, ez folyamatosan kerül be, és ennek megfelelően folyamatosan távolítják is el a kirothasztott anyagot egy folyamatos keverés segítségével, majd végül ezt a kirothasztott anyagot is aztán, mint értékes erőforrás, mert itt nem szabad hulladékként tekinteni rá, hiszen ez nyersanyagokban, szénben, ásványi anyagokban továbbra is gazdag erőforrás, amit talajerő utánpótlásra lehet használni, és optimális esetben pontosan ezt a kirothasztott anyagot vissza lehet szállítani ugyanarra a helyre, ahonnan az a szárba szökött búza származik, hogy a talajerő utánpótlása megtörténjen a következő évre vonatkozóan is. És persze nem csak ez a kirothasztott iszap jön ki, ez gyakorlatilag a hulladék gazdálkodási része a dolognak, hanem természetesen a biogáz, amiért elsősorban ezt a technológiát jelenleg alkalmazzuk, mert inkább energiaforrásként tekintünk rá, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy nem szabad ennyire leszűkíteni ezt a témát. És ott van az a biogáz, ami nagyon értékes, ha úgy vesszük, akkor karbonsemleges energiaforrás, feltételesen megújuló forrásokból származik, hiszen elsősorban biomasszáról beszélünk, amelyet vagy közvetlenül föl lehet használni az előbb említett gázmotorokban, hogy villamos energiát és hőt is termeljünk, amelyet jó esetben a hőt föl is használják, nem pedig csak a légkörbe engedik, és hogyha ezt felhasználják, egyrészt például a reaktortartályoknak a fűtésére, hogy ezeknek a baciknak kedvező körülményeket teremtsenek, a többletet akár föl lehet használni helyi távfűtőrendszerekben, vagy melegházaknak a fűtésére, és a villamos energiának meg aztán annyiféle módja van, ahogy azt felhasználjuk, de ezt a biogázt akár meg is lehet tisztítani, hiszen ennek csak egy olyan 50-75% a metán, amely a valóban értékes éghető gáz ebben a gázelegyben, és hogyha leválasztják ezeket a nem hasznos részeket a gázelegyből, akkor ezt a biometánt, ezt a synthetic natural gas-t, ahogy szokták mondani, SNG-t, ezt gyakorlatilag ugyanolyan minőségben lehet felhasználni, mint a földgázt. tehát akár a földgázhálózatba közvetlenül be lehet táplálni, és aztán főzésre, fűtésre, járművek hajtóanyagaként lehet felhasználni, vagy a vegyipar tudja hasznosítani, ennek is rengeteg módja van.
Mit kell tudnunk az elégetés utáni végtermékről? Mennyire, milyen hatással van a környezetre?
Hát igen, tulajdonképpen a metánnak az égetésével még viszonylag jobban járunk, hogyha itt mondjuk olyan tisztaságú metánra gondolunk, mint a földgáz, mondjuk egy 90 plusz százalékosra, akkor mégsem beszéltünk arról, mint mondjuk a szénégetés során, ahol óriási mennyiségű káros anyag keletkezik, korom, mindenféle apró részecskék, amik egészségkárosítóak, és olyan üvegházgázok, amik kedvezőtlenek a klíma szempontjából. Természetesen a biometán égetésekor szintén keletkezik széndioxid, de hogyha ezt úgy tekintjük, hogy egy megújuló energiaforrásból származó olyan szenet bocsátunk a légkörbe, amelyet korábban egy növény megkötött, akkor gyakorlatilag a folyamat bezárul, és nem engedünk ki többlet széndioxidot és egyéb üvegházgázokat, mint amennyit ezek a biomasszák megkötöttek korábban.
Felhívtad rá korábban a figyelmet, hogy az igazán jó az egészben az, hogy nagyon erős kapcsolata van más környezetgazdálkodási tevékenységekkel a biogáznak, vagy a biogázüzemeknek. Itt elsősorban az említett hulladékgazdálkodásról van szó?
Elsősorban igen, de gondolhatunk itt akár a mezőgazdaságra is, amelynek aztán szintén erős kapcsolata van a hulladékgazdálkodással, tehát itt nagyon összetett kapcsolatokról beszélünk, bezáródó körökről, de hogyha mondjuk a mezőgazdaságról beszélünk, akkor annak a mezőgazdaságnak, melynek nagyon fontos elhelyezni ezeket a sok esetben veszélyes melléktermékeiket, hulladékaikat, például az állattartó telepeken képződő trágyát, melyet kezelni kell, mielőtt jellemzően kiutatják a szántóföldekre. A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően például Magyarországon számos esetben ezeket ideiglenesen tárolják hónapokig, itt arra kell gondolni, és a megfelelő időben ezeket ki lehet juttatni a szántóföldekre, miután már végbe mentek bizonyos biokémiai folyamatok ebben az összletben. De jelentősen meg tudja gyorsítani ezt a folyamatot, mondjuk egy biogáz eljárás, ahol ez egy hónapra is le tud rövidülni adott esetben, még akkor is, hogyha ott is van előtte utána tárolás, és ott sem szabad rögtön kijutatni a szántóföldekre. Például a nitrátérzékeny talajoknál kell kifejezetten odafigyelni, nehogy túlterhelődjön az adott talaj ebből vagy bármely más erőforrásokból, az, hogy az év során ezt mikor juttatják ki, a csurgalékvizekkel való beoldódás a talajba, hogy ez mikor történik meg, hogyan történik meg, nagyon sok mindenre kell odafigyelni, de ez mind megint csak a mezőgazdaságnak a témaköre, az, hogy hogyan kapcsolódik ez a biogáz technológiához.
Hol tart ma a biogáz felhasználásban a világ? Lehet-e mondani országokat, amik az élen járnak, vagy régiókat akár?
Fejlődünk, így mondanám. Ahhoz képest, hogy az igazi nagyágyú megújuló energiaforrások, mert hát mindenkinek a napenergia és a szélenergia jut eszébe, esetleg még a víz, hát a biogáz technológia erős lemaradásban van, így is mondhatjuk. Ennek több oka van, hát elsősorban gazdasági, mindig pénz beszél. Azonban ez egy folyamatosan fejlődő technológia, és hogyha mondjuk ezeknek az üzemekre telepített gázmotoroknak a villamos kapacitása alapján szeretnénk megállapítani, akkor egy exponenciális görbe látható, itt is csak úgy, mint minden megújuló energiaforrás esetében, tehát fejlődésről beszélünk, eltérő mértékben ugyan a világ különböző pontjain. Hogyha Európát vesszük, amely igencsak élen jár ennek a technológiának hasznosításában, kifejezetten például Németország, ahol több mint 11 ezer ilyen létesítmény található. Kisebbek, nagyobbak, nagyon szór ez a kép, hogy ezek itt most mekkorára kell gondolni, vannak egészen háztartási méretűek, mondhatjuk így, vagy egy kisebb gazdálkodásra tervezett pici biogáz üzemek, és vannak egészen óriásiak, amelyeknek mondjuk a villamos teljesítő képessége a motornak mondjuk 10 megawattot is eléri, szóval ezek már szép nagy létesítmények. Őket az olaszok követik, tehát itt megint csak elsősorban olyan országokra kell gondolni, amelyeknek jellemzően nagy biomassa produktuma van, főleg a mezőgazdaságból származó biomasszára gondolok, és például a németeknél ez kellett egy olyan támogatási rendszer is, amely az energiavendébe szorosan bekapcsolódva elindíthatta ezt a nagy boomot, bár ez most kicsit megállni látszik, így hogy átalakulóban van a szabályzás és a támogatási rendszer. Aztán vannak olyan országok is itt Európában, akik inkább a sor végén kullognak, és alig van egy-két biogázüzemük. Ezek nem mi vagyunk szerencsére, bár azt nem mondhatnám, hogy nagyon dicsekedhetnénk ezeknek a létesítményeknek a számával. Amit nem lehet megmondani, mert nincsen itthon egy hiteles nyilvántartása ezeknek az üzemeknek, mindenhol más lehet olvasni, tehát gyakorlatilag csak azt tudja ezeknek a pontos számot, aki minden egyes helyszínnek a tulajdonosát ismeri, és el tudja mondani, hogy igen, nekem van ilyen, és az sem mindegy, hogyha van, akkor egyáltalán működik-e, de nagyjából 80 darabra tehető a számunk Magyarországon, nem mindegyik üzemel, kisebbek, nagyobbak vannak az ország területén viszonylag jól elszórtan, egyenlő arányban, homogén módon, és épülnek újabbak, de úgy érzem, hogy ezt egy kicsit gyorsítani kellene ezt a folyamatot tekintettel arra, hogy mennyire az idő szorításában vagyunk mind a klímavédelmi célok, mind pedig akár a hulladékgazdálkodás vagy az energiagazdálkodás területén. Aztán vannak olyan fejlődő országok is, amelyeknél szintén jelentős támogatásokat kapott ez a technológia, mert a szemfüles vezetők meglátták az ebben rejlő potenciálokat, és például dél-kelet-ázsiai országok nagyot mennek ebben, mondjuk Vietnámban épp a múltkor olvastam, hogy 158 ezernél több biogáz üzem létezik, de itt megint csak kiemelném, hogy nagyon sok van ezek között, amik ezek az igazán kicsi háztartási vagy ilyen farm léptékűek, és kevesebb az ilyen nagyobb, igazán iparinak mondható biogáz üzem.
Lehet-e mondani kifejezetten pozitív példákat Magyarországon vagy a régióban, olyan helyszíneket, amik nagyon alkalmasak és nagyon jók ebből a szempontból itt az országban, vagy itt közvetlen a közelünkben?
Szerencsére vannak jó példák, ami nagyon dicséretes. Van például egy nemrég átadott létesítmény Szarvasnál, amely az ottani nagy pulykatartó telepek és azok feldolgozására szakosult élelmiszeripari létesítményeknek a hulladékára specializálódott elsősorban, és azért még mindenféle a környékből származó más mezőgazdasági melléktermékeket is hasznosítanak. Ez egy igazán nagy létesítmény, nem vagyok benne biztos, de mintha ez is olyan 10 megawattos nagyságrendben lenne már a villamos teljesítménye az ott található gázmotoroknak, több is van belőlük. És azon felül, hogy úgy termelnek villamosenergiát, hogy megcélozzák azokat az órákat a nap során, ahol erre a villamosenergia termelésre a legnagyobb szükség van, hogy ezeket a villamosenergia igényeket ki tudják elégíteni, ez nekik gazdasági szempontból is kedvezőbb, mert ezekben az órákban többlet átvételi díjakból többlet pénzhez jutnak. Másfelől az óriási mennyiségű keletkezett hő, amit ezek a motorok leadnak, abból a környékben egyéb mezőgazdasági létesítményeknek a fűtését is megvalósítják, tehát ezzel emelve az egész nagy rendszernek, láncnak a hatékonyságát, ami nagyon dicséretes. Ez sajnos elég kevés esetben valósul meg, hogy még a hőt is hasznosítsák. Nyilván ez egy többletberuházás, költséges dolog, de ez hosszú távon megtérülő, és nyilván az ilyen beruházásokat mint például a biogáz technológia is, mindig hosszabb időtávban kell tervezni és abban gondolkodni.
Azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medence, illetve Magyarország a mezőgazdaság miatt kimondottan alkalmas lenne a biogáznak egy hatékony, elterjedt felhasználására?
Azt gondolom, hogy igen, és ezt elsősorban olyan tanulmányokra, kutatásoknak az eredményeire alapozom, amelyet európai kollégák végeztek, nem csak innen a régióból, hanem akár EU-s szinten, csak hogy egymással a különböző földrajzi területek összevethetők legyenek, és az alapján azt látom, hogy a Kárpát-medence kifejezetten kedvező helyzetben van, abból a szempontból, hogy nagy mennyiségű biomassa produktum áll rendelkezésünkre minden évben, mely elsősorban a mezőgazdaságból és főleg a szántóföldi növénytermesztésből származik, illetve az erre jelentősen támaszkodó állattartásból, melyet megint csak azt mondom, hogy nagyon nagy számú állatállományunk van Magyarországon, talán túl nagy is, erősen túltartott a hazai állomány. Ez egy furcsa kettősség, hogy ez viszont kedvez a biogáz technológiának, ezek a nagy létszámú állattartó telepek, ami így kicsit visszásan hat. De a Kárpát-medence és Magyarország szerintem kifejezetten kedvező helyzetben van ebből a szempontból, viszont nem élünk megfelelően ezekkel a lehetőségekkel. Tehát itt még nagy potenciálok rejlenek, amelyeket már réges-rég el kellett volna kezdeni sokkal intenzívebben kihasználni.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük a figyelmet a hallgatóknak. Viszont hallásra.
Zöldkast, a Very Important Planet podcastje.